Pál apostol írja a filippi beli gyülekezetnek, mert nektek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 215-ös énekünket keressük ki énekes könyvünkből. Az első versét énekeljük fennállva, 215-ös dicséretünk első verse így kezdődik: eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára.
Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára. Ó, segíts Jézusom, őriző pásztorom, hogy ne jussak romlásra, te unkat drága bűn, szerethet juhokért, viselj gondot anyájra.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett dicséretünknek, a 215-ös dicséretünknek a második és a harmadik verseit énekeljük. Most is figyeljünk a szövegére, rengeteg üzenet van a mi énekeinkben. A második vers tehát így kezdődik: én is juhod vagyok, nyájadnak legkisebbje.
Juhod vagyok, én is juhod vagyok, nyájadnak legkisebbje, egy megtéríthet, bűnből kivezethet. Kihes helyekre, kérlek az én hívből, türelmesen szívből, fogadj vissz kegyelmedbe. Én előtted állok, hajtót előtt zörgetek, bár titkos bűnökkel és nyilván lévőkkel, védkeztem te ellenem, kérlek mind az által, nagy irgalmassággal fogadd vissza gyermeket.
A mi Isten tiszteletünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, folytatjuk az ősatyákról való sorozatunkat, és a mai következő igerész pedig Mózes első könyvében, a 15-ös fejezetben van megírva. A 7. verstől olvasom a 21-es versig. Ebben az igerészben az Úr szövetséget köt Ábrahámmal. Tehát az igehely az 1 Mózes 15-ösben van, 7-es verstől a 21-es versig olvasom. 1 Mózes 15, 7-től 21-esig. Hallgassuk az igét figyelmes lélekkel. Azután ezt mondta neki: én az Úr vagyok, aki kihoztalak Úr-Kasdínból, és neked adom ezt a földet örökségül. Abrám ezt mondta: Uram, Uram, miből tudom meg, hogy én öröklöm azt? Ezt mondta neki: hozd nekem egy 3 éves üszőt, egy 3 éves kecskét és egy 3 éves kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, azután ketté hasította őket, és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el, de a madarakat nem hasította ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elhessegette azokat. Naplementekor az történt, hogy mély álomba merült Abrám, és rémítő nagy sötétség borult rá. Ekkor az Úr azt mondta Abrámnak, tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket 400 évig, de ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénségedben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az Emória gonoszsága még nem telt be. Amikor lement a nap, és korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákja ment át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Abrámmal, és azt mondta, a te utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, a kénieket, a kenizdieket és a kadmóniakat, a hettitákat, perizdieket és refáiakat, az emóriakat és a kánániakat, a girgáziakat és a jebúsziakat. Eddig az Úr írott igéje. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy Ábrahám életén keresztül megismerhetjük az emberekkel, a gyermekeiddel való bánásmódodat. Köszönjük, Urunk, hogy a bibliai történetekből önmagadat jelentett ki nekünk. Megláthatjuk benne mindazt, aki vagy. Megláthatjuk, hogy mi van a te szívedben. Milyen indulat van abban, mekkora hatalmas szeretet. Hallhatjuk a te szavadat, ahogy megszólítottad az előttünk élő hithősöket, és hallhatjuk belőle a szót, amely megszólít ma bennünket is. Köszönjük, Urunk, hogy te nem változol. Te valóban a változatlan, hatalmas, szerető Isten vagy. Nem vagy szeszélyes velünk. Nem változtatod meg akaratodat, döntésedet. Ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal az indulattal jössz ma is felénk, amely szeretettel és indulattal szólítottad, kerested Ábrahámot. Köszönjük azt a csodát, hogy ahogy őt szövetségedbe vontad, így akarsz bennünket is magadhoz vonni, szövetségbe vonni, hogy hozzá tartozzon a mi egész életünk. Urunk, Abrám hittel felelt neked, és megbízott benned, és te gyönyörködtél a hitében, és igaznak fogadtad el, az, hogy mi is hittel tudjunk neked válaszolni. Mi is bízzunk a te szavadban, merjük életünket Jézus Krisztus evangéliumára építeni. Attól, hogy meglegyen életünkben a hit válasza, és attól, hogy tudj abban gyönyörködni. Rád bízzuk, Istenünk, a gyülekezetünk szenvedőit, a mélységben járókat, könyörülj a betegeken, kórházban levőkön, műtéteseken, lábadozókon. Cselekedd meg mindannyiunkkal hatalmas gondolataidat, terveidet. Legyen a mi életünk a te örömödre, dicsőségedre, embertársaink javára. Áld meg a mai igét, hadd jusson el a szívünk mélyéig. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Készülődjünk testvérek ének szóval az ige hirdetés hallgatásához. A 154-es énekünket keressük ki, a 154-es énekünk pedig így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa.
Úr Jézus, mely igen drága, a te hitidet világa, mely bölcsét évén az elnét, szűri az Úrnak félelmét. Bennünk épületet.
Bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek Hóseás próféta könyvéből, Hóseás könyvének a második fejezetéből, a 21-es és a 22-es verseket. Tehát az igehirdetésem alapigéje Hóseás 2, 21-es, 22-es verseiben van. Így szól az Úr. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, itt ezen a földön nekem az a tapasztalatom, hogy rengeteg ember, különösen a fiataloknak nincsen fogalma a szövetség és az elkötelezettségnek az értékéről, ennek a valóságáról. Valamelyik korábbi Isten tiszteleten már elmondtam nektek azt a történetet, hogy lelkészi szolgálatomban volt egy nagyon döbbenetes jegyes oktatás, amikor a beszélgetés alatt kiderül, hogy a vőlegény ott előttem meg a mennyasszonya előtt, a kitűzött esküvői dátummal azt mondja, hogy hát ő tulajdonképpen nem házasságpárti, el se akarja venni ezt a lányt, csak hát ez a lány akarja. Olyan döbbenetes volt ezt hallgatni, és lelkészként nem mondhattam meg annak a lánynak, hogy hát hozzá ne menj ehhez a jó emberhez, mert ez az ember nem tudja, hogy mit jelent a szövetség, mit jelent az elkötelezettség. Fogalma nem volt annak a fiúnak erről. Rengeteg embernek a világon nincs erről fogalma. Ábrahámnak az Istennel való kapcsolata pedig hihetetlen sok mindent tanít nekünk, olyan jó szemlélni Ábrahámnak az Úrral való kapcsolatát, és felfedezni benne, hogy Isten mit akar Ábrahámtól. Ő szövetséget akar. El akarja magát kötelezni Isten Ábrahám mellett, és ugyanerre tanítja az ő gyermekeit is. Szövetség és elkötelezettség, ez a mai témánk, ez a mai címünk, nagyon-nagyon fontos, hogy erről tanuljunk, és Ábrahám életén keresztül szemléljük ezt. Szövetség és elkötelezettség. Az a történet, amelyet ma olvastunk, egy döbbenetes történet. És kell érteni, hogy mit is jelentenek ezek a dolgok, amiket a Biblia leír. Oda lép Isten Ábrahámhoz, újra elmondja neki, hogy én neked adom ezt a földet. A te utódaidé lesz. Én leszek a te Istened, a te szabadítód. És Ábrahám megint fölteszi a kérdést, hogy hát miből tudom meg, hogy én öröklöm azt. Szinte burkoltam, benne van az a kérdés, hogy Uram, milyen biztosítékot tudsz nekem adni, hogy valóban így leszel, hogy te mondod. És Isten erre mondja azt neki, hogy hozzál áldozati állatokat, 3 éves kecskét, üszőt, borjút, galambokat, ugye ezek abban a korban az áldozati állatok voltak, vágd őket ketté, tedd őket egymás, a két elvágott felet egymással szemben. Ugye ezt mi már itt a 21. században nem igen értjük, hogy mi is volt ez. Abban a korban így kötöttek szövetséget, és ez egy olyan esküvési szertartás volt abban a korban az emberek előtt, hogy valóban áldozati állatokat ketté vágtak, a két félbevágott felet egymással szembe tették, és akik szövetséget kötöttek, vagy ígéretet tettek, esküt tettek, át kellett menni a kettévágott állatok között nekik, és ez azt jelentette, hogy így vágjanak engem ketté, és ilyen átok legyen rajtam, ha nem teljesítem, ami ebben a szövetségben az én részem. Ha nem teljesítem az eskümet, és mi történik? Ábrahám ugye mély álomba merül, és Isten jelképesen tüzes kemence és tüzes fátya képében, a sötétben átmegy az állatok között. Így köt vele szövetséget. Ábrahámnak így ad biztosítékot, hogy értsétek jól most, amit mondok, hogy szinte Isten lehajol az emberi értés színvonalához, és Ábrahámmal annak a kornak a szokása szerint köt szövetséget, és ezzel burkoltan kimondja, hogy átok legyen rajtam, ha én nem teljesítem a szövetséget. És Isten igaz, ő soha nem szegte meg a szövetséget. Sem Ábrahámmal, sem senkivel. Isten esküvel kötelezte magát az Ábrahám melletti szövetségre, és az Ábrahámnak adott ígéretnek a beteljesítésére. Egy fantasztikus történet ez. Isten szövetséget köt Ábrahámmal. Egészen úgy, ahogy Ábrahám meg is értse, és megkapja a biztosítékot, és meglás, hogy ez az Isten, aki engemet megszólított, elkötelezi magát mellettem, esküvel, átokkal, hogy úgy lesz, ahogy ő megígérte. Nézzük akkor, mit tanít nekünk ma ez a történet. Az első pontunk, testvérek, hogy Isten nagyon komolyan veszi a saját kimondott szavát. Isten nagyon-nagyon komolyan veszi az ígéretet. Amik a Bibliában vannak, amiket Isten ígért, azt nem csak úgy szeszélyesen, felületesen, könnyedén, meggondolatlanul mondta Isten, hanem nagyon komolyan veszi. Amit ő kimondott, azt komolyan gondolta, ma is komolyan gondolja. Nem változott meg az ő akarata. Jakab levelében olvassuk az első fejezetben, hogy Istenben nincsen változás, fénynek és árnyéknak váltakozása. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Isten nem változik, nem változtat meg semmit. Amit ő mondott, az úgy van, és komolyan veszi az ő szavát. Mi következik ebből? Azt testvérek, hogy Isten azt akarja, hogy te is vedd komolyan az ő szavát. Ezt akarta Ábrahámnak is megmutatni, és ezt akarja ma nekünk is megmutatni, tanítani, hogy merj Isten szavára építeni. Merj benne bízni. Merd a te életedet ráépíteni Jézus Krisztus evangéliumára. Arra a váltságra, amelyet neked hirdettek, hogy a te bűneidért nagypénteken engesztelés történt. Ezt vedd komolyan, hidd el, építsd erre az életedet, merj erre hivatkozni az imádságaidban. És tied lesz a menny. Tied az örök üdvösség. Nagyon komolyan tanítja ma nekünk Isten, hogy támaszkodj az ő szavára. Bátran, komolyan veheted az ígéreteket, amiket olvasol a Bibliában. Ragad meg, hittel a tied lehet. Merj ráállni Isten szavára. Bízhatsz benne. Isten nem csap be. Bízhatsz az Úrban, mert ő soha nem fog téged becsapni. Szövetség. Egy olyan szó, amelyet ma sokan nem értenek. Szövetség. Mit is jelent a szövetség? És hadd induljunk el inkább a túloldalról, hogy mi az, amit nem jelent, és hadd érkezzünk majd meg oda, hogy mi az, amit jelent. A szövetség nem egy alkalmi kapcsolat. A szövetség nem mai rossz szóval mondva összebútorozás. Amikor a fiatalok, ez ugye külön magyar szó keletkezett erre, ez gyakorlatilag egy parázna kapcsolatot jelent, hogy egy fiú meg egy lány összebútoroztak. Néha idős gyülekezeti tagokkal találkozom, beszélgetünk, mi van a fiatalokkal. Ó, hát most összebútorozott a mit tudom én kivel. Rossz szó, mert kifejezi, hogy bűnben élnek. De nem ismerik sem a szövetség, sem az elkötelezettség szavait, és annak az értékét. A szövetség nem egy felelőtlen dolog, nem egy időleges kapcsolat, a szövetség ennél sokkal több. A szövetség, tudjátok mi? Összetartozás, elkötelezettség, törvényes kötelék két fél között. Törvényes tudatos kapcsolat, amely az egész világ előtt törvényes, fel van vállalva, és Istentől is van rajta pecsét és hitelesítés. Amikor a Biblia szövetségről tanít, akkor nagyon gyakran a házasság intézményével világítja meg a képeket. Istennek ez is célja volt, a házasságnak van üzenete, jelképes üzenete, a házasság egy igazi működő házasság, egy igazi hívő férj és hívő feleség közötti kapcsolat. Ki kell, hogy ábrázolja Isten és az egyház, vagyis a népe közötti szoros, csodálatos, törvényes kapcsolatot, az Isten és a népek közötti szövetséget. Nézzétek a világot. Amikor egy fiú nem akar például a lányjal házasságot, nagyon kellemes neki, hogy kellemes perceket tud együtt tölteni abban a lányjal, de hát ő nem akarja ezt elvenni, ő nem akar tőle mást, akkor gyakorlatilag azt kellene észrevenni ennek a lánynak, hogy nem én kellek neki, hanem csak valami kell néha tőlem neki. Szomorú tapasztalatom a környezetemben, meg a mai fiatalokat látva, hogy rengeteg fiatalnak, rengeteg lánynak nincs erre világosság, hogy meglássa, hogy ezekkel a fiúkkal nem szabad kezdeni. Messze el kell kerülni az ilyen embert. akinek csak valami kell néha tőlem, annak nem én kellek. De a mai fiataloknak nincs erre látásuk sajnos. Amikor az Isten az ember mellé lép, ő nem ilyen felelőtlen félként lép oda, hogy az embertől néha valami kell neki. Istennek te magad az egész lényed kell örökre. Amikor Isten szövetséget akar veled kötni, akkor ezt jegyezd meg. Te kell lesz az Istennek örökre. És nem meggondolatlanul választott téged. Aki pontosan tudja, hogy ő mennyire bűnös, aki belenézett az emberi bűnnek a mélységeibe, és meglátta az Isten igéje világosságában a maga elvetettségét, végtelenül méltatlan volt át. Annak a szíve szinte tiltakozik, hogy Uram, hát biztos tévedtél, nem én kellek neked, mert én egy nyomoronc bűnös vagyok. De Isten nem téved a kiválasztásban. Isten pontosan tudja, hogy te is, én is, mindannyian nyomoronc bűnösök vagyunk, alkalmatlanok vagyunk mindenre. De te kellett neki, mert szeret téged az Isten. Kiválasztott bennünket az ő fiában, Jézusban, átgondolta, megfontolta, és te kellett neki. Nem téved Isten a kiválasztásában. Olyan jó lenne, hogyha mi szívünk ezt megértené, hogy Istennek te nem egy rövid időre kellett. Nem egy pici időre, nem néha, nem valamire csak, hanem örökre kellett, az egész lényed kell az Istennek. Amikor Isten szövetséget köt, akkor ennek a szövetségnek a szeretet az alapja. Egy szövetségben mindent beleadunk. 100%-ot adunk. Egy szövetségben nem lehet 50%-ot adni. Sőt, egy szövetségben, hogyha az egyik fél csak 99%-ot ad, az is elégtelen. Egy szövetségben 100%-ot kell adni mind a két fél részéről. Amikor Isten szövetséget akar, ez azt jelenti, hogy az ő egész lényét, életét, az örökké valóságot akarja veled az ő szövetségesével megosztani. Isten a mennyben, azt mondja a Biblia több helyen, hogy egy boldog Isten. Ezt nehezen képzeljük el, az emberi agy alkalmatlan arra, és meg van korlátozva, hogy mi mennyi minden nem bírunk elképzelni, pláne Isten örökké való dolgait. Isten egy boldog Isten. És az örökké valóságban veled az ő boldogságát, dicsőségét akarja örökre megosztani. Veled akarja tölteni az örökké valóságot, mint hozzád, őhozzá tartozó gyermekével. Szövetség, elkötelezettséget jelent. Törvényes kapcsot, köteléket, tudatos kapcsolatot, összetartozást. Ábrámnak nagyon világossá tette Isten, hogy mit akar. Istennek szüksége volt Ábrahámra, hogy a megváltás tervét véghez vigye. Ugye erről is volt már szó, az ügytörténet gyönyörű, hatalmas íve, ami Isten terve volt, hogy eljön majd a megváltó, emberré lesz, megváltja a világot, az Ábrahámmal kezdődik. Isten kiválasztja Ábrahámot, hogy nagy néppé tegye, hogy a megváltó ebből a népből szülessen majd meg tesz szerint. Tehát Istennek szüksége volt Ábrahámra, de nem érdekből kötött vele szövetséget. Nem önző érdekből, hanem mert Isten szerette Ábrahámat. És Isten szeretne Ábrahámmal egy örökké valóságban örökre együtt lenni. Veled is. Amikor Ábrahámnak ez világos lett, hogy Isten esküvel kötelezi el magát mellette, mert ő ennyire fontos neki, és ez az Isten ennyire komolyan veszi a szavát, ebből nekünk azt tanítja az ige, hogy vedd komolyan, hogy veled is Isten ennyire komolyan akar szövetséget. Esküvel kötelezi el magát melletted. Nem szegi meg Isten az ő esküjét. A következő pontunk, hogy mi a mi részünk ebben a szövetségben. Nyilvánvaló előttünk, hogy Isten vállalta a nagyobb részt. Ha lehet így fogalmazni matematikailag, hogy Isten nem 100%-ot tette be bele, hanem ezret, hiszen föláldozta a saját egyszülött fiát, hogy ez a szövetség létrejöhessen. A szent Isten a szentségtelen bűnös lázadóval csak úgy nem köthet szövetséget, mert Isten szentségéhez nem férhetünk mi szentségtelen emberek hozzá. De Isten gondoskodott arról, hogy a szövetség létrejöhessen. Elküldte Isten erre a világra a fiát, aki vállalta, hogy a lázadók helyett megbűnhődik. Őt büntették meg, ugye ő lett megbüntetve nagypénteken helyettünk. Te helyetted, meg én helyettem. Hogyha hiszünk ebben a válságban, Jézus Krisztus engesztelő áldozatában, akkor a szövetség létrejöhet. Mert megmosattatok a Jézus Krisztus vérébe vetett hitáltal. És odaállhatsz az Isten elé, hogy nem pusztulsz el. És a Szent Isten megfoghatja a kezedet, mert téged Jézus Krisztus igazsága fedez be, ha Jézusban hiszel. Szövetséget köthet veled, úgy, hogy Istennek nem kell önmagát megtagadnia. Fantasztikus, amit Isten beletett ebbe a szövetségbe. Ő 1000%-ot tett, vagy 10000%-ot, nem tudom matematikailag kifejezni, hogy ő mennyivel többet tett bele. Mi a te részed? Fontos kérdés. Mi az embernek a része ebben a szövetségben? Azt elsősorban, hogy az igéjét vett komolyan. Amit hirdetnek neked, amit olvasol a Bibliában, vedd komolyan a Biblia igéjét. Aztán a mi részünk még a hűség, az engedelmesség és az elkötelezett szolgálat. Az igéjének a komolyan vétele, hozzávaló hűség, az engedelmesség és az elkötelezett szolgálat. Ez mind sokkal kisebb, mint amit Isten beletett ebbe a szövetségbe, de ez rajtunk áll. A hit válasza, a hitünkben való engedelmesség, a jóhoz való ragaszkodás, a bűnnek való nemetmondás. Ez a mi részünk. Mi ezzel veszünk részt ebben a szövetségben. És ezt ne 50%-osan tett. Nem tudunk tökéletesek lenni. Isten pontosan tudja, hogy amíg ebben a bűnös testben vagy, és a feltámadáskor nem kapsz bűntelen testet, addig nem tudsz 100%-ot beletenni, de azt kéri tőled, próbáld meg a legtöbbet beletenni. Szánd oda magadat. Szánd oda a te szívedet, a testedet, a lelkedet ő neki. Add oda neki a szívedet. Hadd töltse be önmagával a te életedet. A következő pontunk egy nagyon különös tanítás. Van különbség a mennyei atya háza és Isten országa között. Még egyszer mondom, mindjárt mondom a magyarázatot is. Van különbség a mennyei atya háza és az Isten országa között is. Mit jelent ez? A mennyei atya házába a rokonság alapján kerülünk be, értsétek jól, aki Jézus Krisztusban elkezd hinni, az az ő gyermeke lesz. Sokszor olvastuk János evangéliuma első fejezetéből a 12-es, 13-as verseket, akik pedig befogadták őt, tudnék Jézust, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Mindazoknak, akik Istentől születtek. Akik nem testtől, nem vérből, nem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Aki befogadja Jézust, az Isten gyermekévé lesz. Az atyai házban sok-sok gyermek van. De tudjátok, hogy van különbség gyermek és gyermek között. Akinek esetleg sok gyermeke van közöttetek, és gondoljon egy ebédre vagy egy vacsorára, amikor ott ül az összes gyermek az asztal mellett. Van olyan gyermeke egy apának, aki térden ülő kis baba, csecsemő, az nyilván abban érdemi komoly beszélgetést nem lehet folytatni, de ugyanúgy a családtagja, rokonság által, és ugyanúgy szívünk öröme, pedig csak gőgi csélő és a térdeinken ülő. De esetleg, ha van egy idősebb fiú, akivel az apa tökéletesen tud nagyon mély dolgokról beszélni, az is ugyanolyan öröme az apának, és másra is alkalmas. És itt jön be az Isten országa. Az atyai házban rokonság alapján vagyunk, ha újjá születünk Jézusban, gyermekek, fiak leszünk az atyai házban. Az Isten országában szolgálatot jelent. Míg az atyai ház, ugye igazából ott rokonság által vagyunk, és igazából az atyai házban az oda tartozásról van csak szó, az Isten országában szolgálat és alkalmasság. Amikor egy apának sok gyermeke van, akkor pontosan tudja, hogy ki az, akire rábízhatja a ház vezetését a távollétében, ki az, akit a nyilvánosság elé odaküldhet, hogy őt képviselje. Nyilván nem a térden ülő gőgítsélő gyermeket fogja kiállítani a nagy térre, hogy őt képviselje, hanem azt az értelmes fiút, akivel mély dolgokról is tudott beszélni. Gyermekek vagytok az atyai házban, hogyha Jézus Krisztus befogadta a ti szívetek. De amikor az Isten országa szolgálatáról van szó, akkor már sokkal több mindent szeretne a mennyei atya látni a ti életetekben. Lehet, hogy lelkileg ott tartasz, hogy te a mennyei atyának térden ülő kisgyermeke vagy. Hitben kiskorú még, aki oda tartozik az atyai házhoz, de még nem alkalmas arra, hogy a mennyei atyát képviselje. Az Isten országa és az atya háza között, tehát így van különbség, értsétek jól, az Isten országát szolgáljuk. Itt már Isten alkalmasságot követel. Hitben való mélységet, érettséget, a megszentelődés útján való előbrehaladást, győzelmeket, könnyeket, sokszor évek, nemes hitharcait, és az atya pontosan tudja, hogy kit állíthat oda e világ elé, hogy őt ebben a világban képviselje. Amikor az egyház történelmet olvassuk, és olvasunk olyanokról, akiket ámulattal halljuk, hogy mit cselekedtek, hogyan álltak a világ előtt, hogyan mentek szembe birodalmak uralkodóival, akár Lutherre, Calvinre gondoljatok, akkor pontosan tudjuk, hogy ők olyan fiak voltak az atyai házban, akiket a mennyei atya odaállíthatott a világ elé, hogy engem képviseljetek. De vajon megteheti-e ezt a mennyei atya veled, meg velem? Rád bízhat-e dolgokat, hogy te képviseld őt? Nem fontos, hogy egy birodalom előtt, királyok és császárok előtt, mint Luther meg Calvin, rád bízhat-e dolgokat, hogy te képviseld őt a munkahelyeden, barátok előtt, beszélgető társak, vagy éppen családtagok előtt, képviseld őt, aki téged szeretett, örökkévaló szeretettel, és szövetséget akar veled, elkötelezte magát melletted örökre. Kemence és fákja. Ugye a 20 darabok között, abban a nagy sötétben füstölgő kemence és egy lobogó fákja ment át, jelképes szimbóluma Isten munkáinak a népében, és jelképes szimbóluma szinte Istennek magának is. Elkötelezte magát Isten Ábrahám mellett és mellettünk, de itt meg kell állnunk, mert sok-sok üzenet van elrejtve. Kemence és fákja. Ha Izraelnek a történelmét nézzük, akkor azt kell látni, hogy ez jellemezte az ószövetségi Izraelnek az egész életét. Füstölgő kemence és lobogó fákja. A kemence szimbolikusan kifejezi azt a sok szenvedést, amin Isten népe át kellett, hogy menjen. A zsidó nép életében ilyen volt akár az egyiptomi 430 éves rabszolgasság, ilyen volt a 70 éves babiloni fogság, ilyen volt sok-sok szenvedés a zsidó nép életében, még a holokauszt is, ilyen volt füstölgő kemence. De voltak Isten népe életében gyönyörű fáklyás időszakok is, a világító fáklya kifejezi azokat a történelmi pillanatokat, amikor átélhették Isten szabadítását. Kifejezi a világító fákja azt, amikor Isten itt a helyén volt, és világított, és bizonságot tett, és győzedelmes volt. Izrael életében vannak ilyenek. Dávid király uralkodása, a bírák győzelmei, és még lehetne sorolni a babiloni visszatérés, az ország megújulása, akár Jósiás király alatt, akár a babiloni fogság alatt a templomépítés. Világító fákja. Kemence és fákja, szenvedés és dicsőséges pillanatok. És nem csak Izraelre vonatkozik ez, hanem Isten új szövetségi népére, az egyházra is, sőt, hadd menjek tovább, az egyes hívő ember életére is ez jellemző, kemence és fátja, mély szenvedések és győzelmes pillanatok, keserűségnek idejei és Isten szabadításának csodálatos pillanatai, amiket átélhettél, győzelemnek pillanatai. Környezetemben mindig azt látom, hogy aki igazán Isten útján akar járni, azoknak keresztül kell menni sok-sok szenvedésen. Ez titokzatos módon Istennek az akarata. Sokszor nem értjük, hogy Isten az ő gyermekeit miért viszi keresztül olyan sok szenvedésen. De keresztül viszi. Nem csak a fátyát szeretné Isten adni a te életedben. Nem csak győzelmes pillanatokat, nem csak a dicsőségnek az időszakait, amikor átélheted a szabadítást, amikor Isten idejében jött, segített, hanem keresztül kell mennie Isten minden gyermekének a tüzes kemence idején. Ézsaiásnál van egy olyan ige, amikor Isten azt mondja a zsidó népnek, hogy megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Hát ajkán mondom pont ezt, amikor sokan a kohóban dolgoztak, nem kell nagyon magyaráznom, mit jelent ez. A nyomorúság kohója, Isten kifejezése. Megpróbál Isten téged is a nyomorúság kohójában. És nézzétek, milyen igék vannak a szenvedésről, csak néhányat hadd olvassak. Róma 8:17-18 igeversei. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőjünk is meg. Szenvedés és megdicsőlés össze van kapcsolva. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Szenvedés és dicsőség megint össze van kapcsolva. Aztán Filippi 1:29 igéje. Mert nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem hallottatok, és amelyet most rólam hallotok, írja ezt Pál, aki a Filippi levelet a börtönből írta. A börtönből. Aztán a 2 Timóteus 2:3-5, itt pedig a következőt olvassuk. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. Vállald velem együtt a szenvedést, mondja Pál Timóteusnak, mint Jézus Krisztus jó katonája. A szövetséghez és az elkötelezettséghez oda van kapcsolva az Isten népe életében a szenvedés is, a kemence, de oda van kapcsolva a fátja is, a megdicsőülés. Nem mondhatod az egyikre, hogy Uram, azt vágjuk ki az életem, azt nem kérem. Ha nem kérjük a szenvedést, nem lesz a miénk a megdicsőülés. Vajon tudjuk-e vállalni a szenvedést? És még egy gondolat ide, néha hallom azt a kifejezést, valakire mondják, hogy hát többet szenvedett, mint Krisztus. És soha nem mondjátok ezt a mondatot, mert ez a mondat Isten káromlás. Jézus Krisztusnál soha senki nem szenvedett többet. Ő az egész világon élő összes ember szenvedésének, bűneinek a terhét magára vette. Kifejezhetetlenül nagyobb Krisztus szenvedése minden ember szenvedésénél. Isten káromlás, hogyha valaki ilyet mond, szófordulatként néha használják a világban ezt, de fogalmuk sincs, hogy mit mondanak ki, mert nem ismerik a súlyozás dolgait ebben a témában. Isten szövetséget akar veled. És ez a szövetség, ez Jézus Krisztusban lehet a tied. Alapigénk a Hóseás könyvéből való, a Hóseás 2-ből olvastam ezt a gyönyörű igerészt. Isten így szól, eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával, eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. A szövetségben eljegyzés van. És ahol Isten eljegyez, ott ezt nagyon komolyan gondolja. Az Istennel való szövetségnek tudjátok, mi az alapja? Nem belekényszerítés, nem harag, nem megfélemlítés. Ezért nem csináljuk például, amikor a hittanosokat egyes egyháza kötelezik arra, hogy minden vasárnapot legyenek, megfélemlítés által. Szeretnénk, hogy itt legyenek a hittanosok, de nem vesszük elő a pálcát, a botot, meg a megfélemlítés fegyvereit, hogy itt legyenek. Mert ennek a szövetségnek nem a félelem az alapja. Nem lehet a félelem az alapja. Mit mond Isten? Eljegyezzek magamnak örökre az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom és a hit ajándékával. Ennek a szövetségnek az alapja Jézus Krisztus igazsága. Itt nem lehet semmiféle hamisság, hazugság, megfélemlítés, csalafintaság, hogy Isten ebbe valahogyan belecsal ebbe a szövetségbe, ő nem csinál ilyet. Ennek az igazság az alapja. A törvény, vagyis hogy törvényesen köt veled Isten szövetséget. Felvállal téged ez alatt, ez egész világ előtt, az angyal fejedelmek előtt, hogy ez a bűnös ember hozzám tartozik, kell nekem, az örökké valóságban is a gyermekem lesz, és ott lesz velem. A szeretet és az irgalom és a hit ajándékával, és a szeretet, ez azt jelenti, hogy a szeretet az alapja az Istennel való szövetségednek. Szeretet a szövetségnek az alapja. Aztán az irgalom és a hit. Milyen fontosak. Isten, amikor veled szövetséget köt, ezt tudod, mire építheti? Jézus Krisztus vérének érdemére, hogy megbocsáthatott neked. Jézus Krisztus elintézte a te bűneidet ott a kereszten. Elintézte a te ítéletedet örökre a kereszten. És így a mennyei Atya irgalmas lehet veled. A te sok hamisságodra, gonoszságodra, a te sok hűtlenségedre, tisztátalanságodra, hazugságodra, sorolhatnám még a világ összes bűneit. Isten eltörli, soha nem emlékezik meg róluk. Isten irgalma ennek a szövetségnek az alapjában van. És a hit ajándékával, vagyis hogy lehet ez a szövetség a tied? Hit által, ehhez Isten ragaszkodik. Most a hit korszaka van, az ige korszaka van. Isten ma nem látható bizonyítékokat ad. Ott a Bibliád a kezedben. Hirdetik neked az igét is. Úgy tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés üdvözítse a benne hívőket. Isten ehhez ragaszkodik, hogy ez a mind, ez a csoda, ez az ígéret, az örökség, a bűneid bocsánat, az örök életed, a tied egy feltétellel hit által ragad meg. Hidd el, vedd komolyan, építsd rá az életedet, akkor a tied. Hit által. Isten nagyon komolyan veszi az ő szavát, és tanítja ma nekünk, hogy te is komolyan veheted. Az életedet teheted rá, a jövődet, az örök életedet építeted rá, mert Isten ilyen szövetséget akar veled. Megcsinált mindent, belefektetett 1000%-ot. A te hited válaszára vár. Ma elmondhatod neki majd a csendes perc, hogy igen, Uram, jövök és akarom ezt a szövetséget. Elmondhatod neki, hogy köszönöm, Uram, hogy te mindent megcsináltál, hogy én ebbe a szövetségbe csak úgy beléphessek, és enyém lehessen. Enyém lehessen az, amire nem is vagyok méltó. Bűneim bocsánata, melyikünk méltó a bűneim bocsánatát? Semmelyikünk. Örök élet ingyen, melyikünk méltó erre? Semmelyikünk. De a miénk lehet, a tied, meg az enyém egyedül Jézusért, mert szeret téged az Isten. Ma is egy történettel fejezem be. Ott a kórházban egyszer egy árva kisfiú, Karcsikának hívták, és nem látogatta ugye senki, mert árva volt. És nagyon sokszor szomorkodott a kórházban, aztán eljött hozzá egy gyermekgondozó nő, aki keresztjén volt, és Jézusban hitt. És vitt neki egy létrás tűzoltó autót, ez a kicsi gyermeket borzasztóan megörült ennek. Már az is hihetetlen öröm volt neki, hogy ő hozzájöttek, őt látogatták meg. Ajándékot hoztak neki. Csupa öröm volt, kórházban a kicsi Karcsika. És a másik ágyból megkérdezte a másik beteg gyermek, ezt a gyermek gondozónőt, hogy te vagy Karcsika mamája? Nem, nem én vagyok. Akkor miért jöttél? Hát mert szeretlek benneteket. És engem is meg fogsz látogatni? Hozol nekem is valamit? Szívesen hozok neked is valamit. Mit kérsz? Kis autót? Egy plüssmacit? A kisgyerek azt mondta, hogy egy repülőgépet kérek, amivel elrepülhetek a mennybe. Amikor ment haza ez a gyermekgondozó nő, akkor megindította ez a gyermeki kérés, és ránk maradt az az imádság, amit ez az asszony imádkozott. Ezt elolvasom nektek. Elgondolkodott az, hogy nekünk nem kell létre meg repülő, hogy a mennybe juthassunk, mert közel van hozzánk az Úr, és hittel megragadhatod, tiéd lehet. Hazafele menet így imádkozott ez a gondozónő. Uram, mennyire megszégyenített engem ez a gyerek. Létre és repülő nélkül is elérhet az ember téged, imában, csendes, meghitt módon beszélhetek veled. Mindig közel vagy. Azokhoz, akik vágyódnak utánad. Uram, soha ne szalasztam el az alkalmat, amikor te közel vagy. Amikor szólni akarsz hozzám, hadd legyek csendben. Add, hogy minden egyéb elveszítse értékét, üres legyen a szívem, és te megtölthessed. Mielőtt jelenlétedbe lépek, csituljon el bennem minden, halványuljon el minden hiú fény. Hújjon le róla minden rongy és szafat, minden, ami visszataszító előtted. Uram, minden, amit magammal hurcolok, ami alatt roskadozom, idehozom hozzád. Itt vagyok, Uram, szentelj meg! Tisztíts meg teljesen, ítéld meg szolgálatomat. Uram, milyen nagy dolog az, hogy te itt vagy, hogy veled lehetek, hogy közösségem lehet veled, nekem a bűnösnek, veled a tisztával, tied lehetek, tulajdonod, gyermeked, szövetségesed. Uram, ez szinte felfoghatatlan, de a hitem azt mondja, Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen, köszönöm, hogy szeretsz, bár fel nem foghatom. Köszönöm, imádlak, újongok, éneklek neked. Legyen az életem egészen a tied. Amen. Ének szóval feleljünk az ige hirdetésre, és ez pedig a 215-ös ének 4. verse. Bár a hit szívemben, bár a hit szívemben, oly kicsiny, mint mustármag. Maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, mi is kérni arra, hogy amikor szólsz hozzánk a te igédben, akkor csituljon el bennünk minden. Hadd értsük meg, amiről az ige szól. Hadd értsük meg, amivel megszólítasz. És köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit ma tanítottál. Köszönjük, hogy szövetség és elkötelezettség neked nagyon fontos. És nem csak nekünk mondod ezt, hanem te magad adtál erre példát. Te magad mutattad meg Ábrahámnak és nekünk, hogy te így gondolkozol. Te nem időleges kapcsolatot akarsz velünk, és nem csak valami kell neked tőlünk, hanem mi kellünk neked és örökre. Köszönjük, Urunk, hogy te magad mutattad meg, hogy egy szövetségbe te mindent beleadtál. És elkötelezted magadat Jézus Krisztusban mellettünk örökre. Szereteteddel, váltságoddal, áldozatoddal, amelyet hoztál értünk. Megelőlegezett hatalmas szeretet és türelem és irgalom, amelyet ránk tékozoltál, emberiért fel sem foghatja. Köszönjük, Urunk, hogy kellünk neked, és egy örökké valóságban szeretnéd önmagadat nekünk ajándékozni, lényedet és minden dolgodat megosztani velünk, és vágyva vágyik a te szíved arra, hogy mi a tiéd legyünk, hozzá tartozzunk, és örökre veled létezzünk. Áldott légy azért, hogy Jézus Krisztusban szövetséget kínálsz a benned hívőnek. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a szövetségnek az alapja igazság, törvény, szeretet, irgalom és hit. Áldott légy mindezekért. És szeretnénk, Urunk, eléd vinni azt is, amit tanítottál ma, hogy a hívő élethez hozzá tartozik a kemence és a fákja. Szenvedések ideje, győzelmeknek, dicsőségnek pillanatai. Szeretnénk, Urunk, a te országodat szolgálni. Köszönjük, Urunk, hogy hitáltal gyermekek lehetünk, de megértettük, Urunk, hogy arra vágysz, hogy mi képviseljünk téged ebben a világban. Felelősen, hittel és engedelmes szívvel, megszentelt élettel, tégy minket alkalmassá országod szolgálatára. Hadd hirdesse életünk a te dicsőségedet, Jézus Krisztus evangéliumának komoly voltát, örömhírét. Áldott légy, hogy ilyen nagy dologra hívtál el minket. Áldott légy, hogy szeretsz, hogy Jézusban kiválasztottál, és magadhoz vonsz. Add, hogy a mi hitünk ma feleljen erre neked. Amen. És a csendes percben mindenki a szíve imádságával feleljen az őt megszólító Istennek. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Így szól az Úr, örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem kireád irgalmasságomat. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Köszönjük a szolgálók munkáját, az adakozók adományait, az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a 215-ös megkezdett dicséretnek az 5-ös, 6-os versei, és utána majd fennállva a himnuszt is elénekeljük. A 215-ös ének 5-ös verse így kezdődik. Míg porsátoromban tartasz, mint egy tömlöcben.
Mi forsátoromban, tartasz, mint egy tömlőzben. Te hisz a tisztben, tart a szeretetben, hogy értessek itt bölcsen. Kézzel, várok én már ebben,
békességet.